folytatni fogjuk az Isten tiszteletünket, méghozzá egy olyan különleges résszel, ami nem egy klasszikus igehirdetés, az is benne lesz, tehát egy üzenetnek az átadása, de tulajdonképpen benne lesz egy kicsit az egész világunkról egy kis világmissziós beszámoló, hogy olyan dolgokba is belelássunk, amiben talán innen Magyarországról, vagy Budapestről, vagy Budaösről ilyen perspektívából nem biztos, hogy mindent látnánk. Tehát az Isten nagy-nagy munkájában látni fogunk majd egy képet, ami bátoríthat bennünket, és mindaz, amit ebből látunk majd, és mi is átélhetünk, vagy megtehetjük, akkor azt majd tegyük meg. Szeretném nektek bemutatni Indiából érkezett igehirdetőnket. Úgy hívják őt, hogy Gábor. Nem most érkezett, már néhány hete hazajött. Látjátok, teljesen autentikus, tehát indiai ruhában van. Szóval én csak annyit szeretnék kérni tőletek, hogy figyeljünk. Gabi az elmúlt időszakban heteket töltött hazájától távol, különböző helyeken, és most főleg Indiáról fogunk hallani. Szerintem bátorító lesz, és bátorodjunk mindazáltal, amit majd el fog mondani. Gabi.
Köszi szépen. Jó, itt vagyok. Sziasztok! Szerintem megoldom. Köszi szépen. Szóval, sziasztok! Ilyen hirtelen ennyi szem még soha nem szegeződött rám. Gondolom, hogy ez talán a nem szokványos ruha miatt lehetséges. Hogy Pisti is említette, két hétre július közepén Indiába mentünk. És hát, hogyha már Indiában voltunk, akkor úgy gondoltuk, hogy valamilyen dolgot haza kéne azért hozni, legyen egy kis emlék. És nagyon megtetszettek azok a ruhák, amiket ott a helyi emberek hordtak, ilyen tradicionális szerkókat, öltözéket. Úgyhogy kinéztünk egy boltot, elmentünk a boltba, és hát rengeteg választék volt. A boltosok kicsit rámenősebbek voltak a szokásosnál egyébként, mint amilyenek itt Magyarországon. És aztán megvettük a ruhát, visszamentünk, és néhány órával később kezdtünk azon gondolkodni, hogy biztos, hogy ez volt-e az, amit mi igazán szerettünk volna. Mert hogy körülöttünk azért nem mindenki ilyen ruhába mászkál. Jó, persze egy tradicionális ruhát szerettünk volna. De egy kicsit, lehet, hogy kicsit visszafogottabbat szeretnünk volna, amit mondjuk egy picit úgy többször fel lehet venni, mondjuk ugye a hétköznapokban is. És aztán kiderült, hogy ez a ruha volt, ez egy esküvői ruha volt. Ezt nem tudtuk. Szóval hát ez egy ilyen esküvői ruha. Még gondolkozom, hogy milyen alkalmakra vehetem fel. De gondoltam, mára jó lesz. Cserébe viszont ehhez a ruhához kell ventilátor is, mert nem egy ilyen tipikus nyári ruha, úgyhogy hoztam egy ventilátort is. Aztán majd meglátjuk a végén, hogy milyen. Most van rajtam úgy először, a bolton kívül. Na de, egy-két, vagy csak hagyd mondjam el, hogy mi az az indok, vagy mi az, amiért elmentünk Indiába. Szerintem a legtöbben tudjátok, hogy a Féknél dolgozom. Régebbi emberek, talán Timótos társaság néven ismeritek jobban ezt a missziós szervezetet. És az a célunk a helyi budapesti csapattal, hogy minél több embert elérjünk Budapesten az evangéliummal, hogy minél több diáknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy hallják az evangéliumot, és ezen keresztül szeretnénk, hogyha vidéken is hallanák az emberek az evangéliumot, ezen keresztül szeretnénk, hogyha az egész országban az embereknek meg lenne a lehetősége arra, hogy hallják az evangéliumot, és az egész világon ugyanez. Hiszen a missziós parancs, amit olvasunk a missziós parancsban, egyrészt egy, mindenkinek szól, kettő, azt mondja, hogy menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, tehát minden ország, minden nemzetét, tegyetek tanítvánnyá. Ugye azon gondolkodtam, hogy ugye, tehát azokon a helyeken, ahol nincs ott az evangélium, már pedig sajnos még elég sok hely van a világon, elég sok terület, ahol nincs ott az evangélium, hogy fog oda kerülni az evangélium? Vannak egyes országok, akik így ki vannak jelölve, hogy majd ők megcsinálják, vagy hogy fog eljutni oda az evangélium? Szóval azon kezdtünk el gondolkodni, hogy hogyan gondolkodhatnánk az egész világban, miközben a diákokkal osztjuk meg az evangéliumot az egyetemeken, hogyan gondolkodhatunk az egész világban, milyen kihívást helyezhetnénk magunk számára és a diákjaink számára. És néhány évvel ezelőtt elkezdtünk ilyen kis csoportokat küldeni különböző országokba, Albániába, Lengyelországba, Erdélybe, Ukrajnába. Azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt voltunk Kínában is, és most először nyílt egy lehetőség, hogy Indiába is elutazzunk 2 hétre, és egy helyi csapattal együtt dolgozzunk ott az egyetemeken. 2 igevers jut az eszembe, amikor erre a 2 hetes utazásra gondolok. Megnézzük, hogy működik-e a szerkezet. Működik? Ezt kell megnyomni. Nincsen leragadva? Jó, na, ott már láttam valamit. Jó, ez az. Köszi. Az első igevers, tehát ez a 2 igevers igazából összefoglalja azt, amit tapasztaltam, vagy az egész utazást, amit átéltünk, összefoglalja. Az első igevers a Zsoltár 46.9-ből. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Félelmetes volt megtapasztalni azt, hogy Isten mennyire jelen van az egész világban, nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világban, különösen Indiában. És hihetetlen volt látni azokat a dolgokat, hihetetlen volt látni fiatalokat, ahogy szembesülnek az evangéliummal, hihetetlen volt hallani beszámolókat, hogy milyen ébredés történik most éppen Indiában. Szóval fantasztikus volt ezt megtapasztalni. Jó, ez már majdnem az. A másik viszont, másik igevers, ez az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Tehát miközben azt láttuk, hogy Isten milyen hatalmas, és milyen hihetetlen módon munkálkodik, ugyanakkor az a teher is ránk nehezedett, hogy mennyi ember nem hallotta még az evangéliumot. Ugye itt voltunk, most énekeltünk, úrvacsoráztunk, és ez az életünk értelme, hogy ismerjük Istent, erre építjük az életünket, és miközben ott vannak emberek milliói, akik soha nem hallották az evangéliumot. Szóval ez egy ilyen teherként rám, illetve ránk nehezedett. Ezzel a 2 igeverssel szerintem össze tudnám foglalni az egész utazást, ezért egy picit jobban ki fogom ettől bontani. Hát hol is voltunk? Indiába mentünk, Indián belül pedig Új Delhibe. Néhány gondolatot mondanék először Indiáról. Népessége az olyan 1,3 milliárd ember, ami világon a második legnagyobb ország, ugye Kína kicsivel vezet, nem sokkal, körülbelül szerintem egy 50-60 millió emberrel, és azt is mondják, hogy mivel Kínában a népesség az nem növekszik olyan erősen, mivel ott van egy ilyen korlát, hogy hány gyereke lehet egy családnak. Indiában viszont nagyon gyorsan növekszik ez a népesség, úgyhogy pár éven belül a világ legnépesebb országa lesz. Egyébként tegnap este megnéztem egy oldalt, ahol van egy ilyen születés számláló, és tegnap este 8:30-kor néztem meg, és most néztem rá egy 1/2 órája. Az éjszaka alatt 25.500 ember született csak Indiába. 25.500. Nem semmi, ugye? Hihetetlen. És akkor ez egy ország. Eléggé különbözőek az emberek Indián belül. Több mint 2200 népcsoport él Indiában. Tehát hihetetlen. Hivatalosan 22 nyelvet tartanak számon, viszont körülbelül olyan 1650 nyelvjárás létezik. Tehát ez azt jelenti, hogy egyik faluból az ember átmegy a másikba, utazik 50-100 kilométert, és ott már valószínűleg egy kicsit másképp beszélik, vagy ugyanazt a nyelvet, vagy egy másik nyelvet. Úgyhogy ezek mind olyan tényezők, amik nehezítik azt, hogy az evangélium eljusson, hiszen hogyha ennyiféle nyelv van, ez azt jelenti, hogy ennyiféle nyelvre kellene például lefordítani a Bibliát, vagy bármilyen olyan anyagot, ami alapján hallhatják az evangéliumot. És azt is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok népcsoportnak semmilyen fajta lehetősége nincsen semmit hallani, semmilyen. Tehát a saját nyelvükön semmit nem tudnak hallani, ami keresztény lenne. se videó, se semmi. Az imádságom egyébként hónapokkal azelőtt, mielőtt elindultunk, az volt, hogy tudtam azt, hogy egyetemisták felé fogunk szolgálni, és az volt az imádságunk együtt, hogy tudnánk olyan diákokkal beszélgetni Új-Delhibe az egyetemeken. Azt is tudni lehet, ugye, hogy az egész országból jönnek Új-Delhibe tanulni az egyetemről, és aztán utána, amikor elvégzik, akkor mennek vissza arra helyre. Szóval olyan diákokkal tudjunk találkozni, akik megismerik az Istent, és aztán miután visszamennek a saját helyükre, a saját városukba, a saját területükre, akkor ott ők legyenek Istennek a szócsövei. Úgyhogy ez volt így az imádságunk, hogyha mi már nem tudunk elmenni, hogy nem értjük a nyelvüket, akkor legyenek olyan diákok, akik ezt vissza tudják vinni. Ami nagyon jó volt, hogy egyébként az oktatás Indiában, ott Új-Delhiben angolul folyik, szóval nagyon sokan jól beszélnek angolul, úgyhogy ez kicsit könnyebbé tette a munkánkat, tehát nem kicsit, mondjuk sokkal. Jó. Néhány életkép Indiából. Hát emberek nagyon különbözőek, ahogy mondtam. Itt most annyira nem látszik, hogy a hölgynek van egy ilyen piros csík itt a hajánál, ahol el van választva. Az például az azt jelenti, hogy házas. És akkor ezt így, ott így megjelölik, hogy valaki házas. A házasok például nem öltözködhetnek bárképp, bárhogy. Na, itt talán egy kicsit jobban látszik ez a megjelölés. És gondoltam, hogy az emberekről bemutatok egy-két képet. Csak hogy azért nekik is hasonló ruhájuk van, mint nekem. Tehát, hogy nem én vagyok egyedül. Jó, ez itt a Taj Mahal, talán a leghíresebb épület Indiában. Ezt az egyik uralkodó a feleségének építette, mint egy ilyen, hogy mondják ezt, kripta, vagy nem tudom, hogy mondják, tehát hogy a holttestét oda helyezze el. Azt hiszem, hogy 20 évig építette 25 ezer ember, szóval hát elég drága sírhely. Jó, hát ez a közlekedés, ez nagyon érdekes ott Indiában. Ha azt annak lehet nevezni. Ott lehet látni, hogy itt kivételesen azért vannak felfestve sávok, de mondjuk az autók azt annyira nem vették észre, tehát így össze-vissza mennek, akkor az emberek így felpattannak a teherautók hátuljára. Szóval logisztika az nagyon jól működik. Ezzel nem tudom, mennyire jól lehet látni. Motoros barátunk telefonál. Ilyet még nem láttam, szóval ez elég különleges. Nem tudom, hogy fékez. Aj. Na, te mit csinálsz? Kicsit többet mennünk gondoltam, bocsánat. Ezt még tanulom. Jó. Ez is a közlekedésnek a része. Ugye a tehenek, azok szent állatok Indiában. Tehát ez azt jelenti, hogy a teheneknek tulajdonképpen nincsenek gazdái. Tehát ők bárhol, bármikor legelészhetnek a főúton, az autópályára építettek kerítés, mert elvileg nem nyúlhatnak hozzájuk, tehát a kerítéssel így megpróbálják távol tartani. Ilyen nagyon fontosabb épületek előtt olyan kerítést csinálnak, ahol akkor az emberek bejönnek, akkor van egy ilyen plusz kapu, hogy a tehenek ne tudjanak bemenni, de egyébként meg mennek a főúton, itt-ottam ott, szóval ez egy szokatlan élmény volt szintén. Itt meg látszik a családi motor, itt három ember is elfér egy ilyen motoron. Egy kicsit így. Körülbelül 20 millióan laknak ebben a városban egyébként, szóval valahogy meg kell oldani a közlekedést. Jó. Okay. És akkor egy kicsit rátérnék arra, hogy milyen a vallási összetétele a Indiának. A indiaiak legnagyobb része hindu vallású, tehát kicsit több mint 80%-a hindu vallású. És körülbelül 13% az, akik iszlám valláshoz tartoznak, ami azért érdekes, mert ugye 13% az nem annyira nagyon sok, mégis a világ harmadik legnagyobb iszlám országa. Az első Indonézia, második Pakisztán, a harmadik India, de a három között alig van kevés különbség. Szóval annak ellenére, hogy egy hindu ország, és van egy kis iszlám populációja, ennek ellenére a legnagyobb, az egyik legnagyobb muszlim népesség van ott. Ami nagyon jellemző még az országot, hogy rengeteg istenük van. Tehát rengeteg isten, tehát milliók. Tényleg, szó szerint millió isten. És az emberek választanak azt szerint, hogy Nem tudom, azt nem kérdeztem meg tőlük, hogy mi szerint választanak, de rengeteg Isten van, és mindenki egyszerre több Istent imád, tehát, de majd erről még fogok egy kicsit majd beszélni. És éppen ezért rengeteg ilyen boltot, ez itt egy bolt, ahol százával árulják ezeket a különböző figurákat, és mindegyik egy ilyen Istent jelenít meg. Úgyhogy ilyen minden háznál lehet látni egy-két-három ilyen kis figurát. Jó. Templomok. Ez egy hindu templom. Sajnos túl sok képet nem tudtam csinálni, mert nem lehetett fényképezni. Konkrétan ebben a templomban nagyon sokféle Istent lehet imádni, és akkor úgy nézett, hogy bementünk, és különböző ilyen kis oltárok voltak a különböző isteneknek, és az emberek jöttek, és leborultak, imádkoztak, imádták ott az isteneket, és vittek oda ilyen felajánlásokat, tehát ez egy nagyon fontos része a kultúrának, hogy mindig valamilyen felajánlást adjanak ezeknek az isteneknek. Mert az ő hitük szerint akkor védelmezik az otthonukat ezek az istenek, és akkor adnak jó egészséget, és mindenből a jót, hogyha elvégzik ezt a puja nevezetű dolgot, ami azt jelenti, hogy imákat mondanak, mécsest vagy füstölőt gyújtanak, étel vagy gyümölcs vagy virágáldozatot mutatnak be. Itt látszik, hát kicsit sötétek ezek a diák, itt látszik, hogy ott hajlonganak az emberek. Ez egyébként ez volt az egyik ilyen legdurvább dolog, amit láttam, hogy itt vagyok egy országban, itt vannak az emberek, és idegen isteneket imádnak, olyan isteneket, akik nem léteznek, akikről tudjuk, hogy nem léteznek, és azért imádják őket, hogy jó egészségük legyen, hogy a gyerekeik sikeresek legyenek, hogy házuk legyen, lakásuk legyen, stb. Stb. Szóval ez nagyon nyomasztó volt ezt látni. Ez itt egy oltár, ez itt éppen azt hiszem, hogy a házasság istene, és hogyha aki itt áldoz, az ennek reményében arra számíthat, hogy jó lesz a házassága. Nagyon sok ilyen kis oltár volt ott különböző istenekkel, és folyamatosan jöttek az emberek, folyamatosan imádkoztak. Itt vannak ezek a virágáldozatok, és amikor ezt egyébként láttam, akkor Pál ugrott be, amikor ugye hirdette az evangéliumot, és az egyik ilyen figuraárusnak elege lett, és felbőszítette a népet ellene, mert rontotta a bizniszt. Ugye, hogy az emberek megtértek, már nem vettek annyi ilyen felajánlást, vagy éppen figurát, vagy bármi mást. És pont ez jutott itt az eszembe, hogy az egész vallás arra épül, hogy kötelező, tehát, hogy be kell, tehát ha jó életet akarsz, akkor be kell mutatnod áldozatot. És mindenütt tele vannak ilyen árusokkal, és az emberek veszik, és az emberek mennek. Mi lenne, hogyha az emberek elkezdenének megtérni a keresztény hitre, és többé nem vennék ezeket a virágokat, vagy bármit? Érdekes kérdés, mi történne? Itt is látszik, ilyen kis kosárkákat készítenek belőle, és aztán különböző helyekre leteszik. Volt Indiában egy sofőrünk, akinél látszik, hogy ott az autóban is van egy ilyen felajánlás, és beszélgettem vele elég hosszasan a hinduizmusról, és azt mondta, hogy az ő házában 12 helyre kell tennie ilyen felajánlást, és naponta kétszer. Tehát összesen napi 24 ilyen kis kosárkát vesz, ráadásul ez nem olcsó. Tehát ez ilyen különleges viráglevelek vannak benne. És amikor kérdeztem kicsit később, hogy hova szoktak menni nyaralni, akkor azt mondta, hogy hát nem nagyon tudnak elmenni nyaralni, mert nagyon drága. Ez az egyik indoka, ami miatt nem mennek nyaralni, mert hogy rengeteg pénzt költenek ilyen felajánlásokra. De megveszik, mert az a reménységük, az a hitük, hogy ha ezt teszik, akkor jó lesz az életük. És mivel mással nem találkoztak, ezért ezt teszik. Ami még nagyon érdekes, és soha nem hallottam róla, hogy a tradicionális házaknál, minden háznál házi templom van. Tehát minden háznak van egy saját temploma. Ez egy tradicionális ház, és ez itt a bejárat. Tehát most már túl vagyunk a kapun, és ahogy belépünk egy ilyen tradicionális háznak a kapuján, azonnal egy fallal találkozunk, ahol ott van egy Isten, aki a különböző gonosz szellemeket elűzi. Tehát ez a fal ez arra való, hogy ott ne tudjon bemenni a gonosz szellem. Szóval ez minden tradicionális háznál megtalálható. Ez érdekes gondolat, hogy ez a fal ez meg tudja állítani ezeket a gonosz szellemeket. Utána ez itt a házi templom, ami azt jelenti, hogy az Isten, amit ők imádnak, vagy azok az istenek, azoknak mindegyiknek egyesével állítanak egy ilyen kis oszlopot, és ebben az oszlopban tesznek különböző ilyen felajánlásokat, ugye, ahogy mondtam, hogy itt látszik, hogy van benne virág, van benne étel, az például a rizs, az meg ott valami kis kekszecske, és ezt minden nap oda teszik, és felajánlják ezeknek a különböző isteneknek. Azt remélve, hogy cserébe jó lesz az életük. Egy következő dolog még, ami nagyon fontos, tehát a kultúrájukhoz tartozik, nem is tudom, hogy fogalmazzak ez angolul, ez a burn house, tehát tulajdonképpen ez lenne a temető, de temetni nem temetnek itt, hanem a különböző szertartásokat végzik el, és itt is olyan istenekkel lehet találkozni, akikről azt gondolják, hogy átsegítik őket azon a folyamaton, azon a körforgáson, amikben ők ugye hisznek, hogy meghalnak, akkor visszakerülnek a nagy közösbe, aztán onnan megint kijönnek és újjászületnek, tehát hogy a reinkarnációban hisznek, tehát hogy ez egy ilyen körforgás, és abban hisznek, hogy ezek az istenek segítik ezeket a folyamatokat, úgyhogy ezért itt is tisztelik őket. Ez itt az a hely, ahol különböző szertartásokat végeznek. Van egy ilyen medence, nem fogom most nagyon részletezni ezeket, ez egy eléggé ilyen nyomasztó hely volt, egy ilyen megtisztulási folyamat. És itt pedig azok a cellák, azok a helyek, ahol tulajdonképpen elégetik a holttesteket. És aztán ami megmarad, azokat ott van közvetlenül mellette egy folyó, na, miért újjuk ezt kettőt, és a folyóból aztán vagy hajóval elmennek, és a hamut azt beleszórják a vízbe, vagy pedig ott a parton kijöntik. És ami megint csak nyomasztó volt, hogy lehet látni, mi van nyitás előtt érkeztünk, és már az emberek gyűltek, és folyamatosan hordták ezek a tálakat, és öntötték napi több százat. És nagyon nyomasztó volt, és rossz volt belegondolni abban, hogy egy teljesen torz istenképük van, és azt gondolják, hogy ez a jövő, azt gondolják, hogy újjá fognak születni, azt gondolják, hogy ha vannak most hibáik, akkor azt úgy fogják kijavítani, hogy még egyszer visszajönnek, és majd hát, ha akkor majd egy jobb életet tudnak élni, annak a reményében, hogy amikor már tökéletesek tudnak lenni, akkor majd nem kell reinkarnálódni, hanem majd az Istennel egyé válnak. Keresztényként ezt látni, tehát nem az, hogy egy-két ember, hanem az, hogy 100 millió emberek, majdnem 1 milliárd embernek ilyen gondolkodása van, az ez nagyon lesújtó tudott lenni. Aztán a hinduizmus mellett, ami egy érdekes vallás, ez a szík vallás, ami Indiában keletkezett a hindu és az iszlám vallás között, szóval a szík vallás ez mind a kettőből átvett dolgokat, például egy Isten hit, ugye ezt a iszlám vallásból vették, viszont ugyanúgy a reinkarnáció, a karma, ezek a gondolatok, ezek pedig a hinduizmusból jönnek, és onnan lehet megismerni őket, hogy mindenkinek egy ilyen turbán van a fején, tehát ez a szíkek kiváltsága ott Indiában. Egy másik vallás, ami de még soha nem találkoztam, ez a Bahá'í vallás. Ki az, aki hallott már erről, Bahá'í? Azért vagytok egy jó páron, akik hallottak erről. Azt olvastam, hogy Magyarországon is vannak követői. Érdekes. És amit érdemes tudni, ez itt a Lotus templom. Ez egyik templomuk. Egyébként az egész világon, nagyon sok országban jelen vannak. Amiről ez a vallás szól, ez az, hogy azt mondja, hogy a proféták, a hírvivők minden vallásból azok ugyanarról beszéltek. Tehát Mohamed, Krishna, Buddha, Mózes, Ábrahám, Jézus mind ugyanazt mondták igazából, csak különböző időszakokban, különböző kultúrák miatt egy kicsit eltérő volt, amit mondtak, de igazából egy Isten hit van, mindenki ugyanazt az Istent imádja, és különben is szeressük egymást. Én azért tartok veszélyesnek, mert nagyon sok olyan diákot ismerek, miközben beszélgettem itt Magyarországon is akár, akik akik hasonlóképpen gondolkodnak, anélkül, hogy ismernék ezt a vallást, hogy hát, hogy szeressük egymást, hogy nem kell, hogy itt háborúk legyenek a különböző vallások között, igazából ugyanazt az Istent imádjuk. Tehát ugyanazokat a gondolatokat, amit itt megfogalmaztak, ezeket itt Magyarországon szoktam hallani a diákokra, úgyhogy én ezért tartom ezt nagyon veszélyesnek, mert alapvetően a szeretet az egy jó dolog, és hogy ezt az erőt használják arra, hogy szeressük egymást, de közben Jézusról meg nem beszélnek, mint az egyedüli megváltó. Jó, ennyit így a lelki háttérről. Nézzük, hogy... Ja, igen, itt a kis csapat, akikkel Indiába voltunk, négyen mentünk. Peti, Brittany, Lilla és jó magam. És ott egy amerikai csapathoz csatlakoztunk, egy 20 fős amerikai csapathoz. És helyi munkatársak is voltak, úgyhogy együtt dolgoztunk. A stratégiánk az volt, hogy különböző egyetemekre fogunk elmenni, és elkezdünk diákokkal ismerkedni, barátkozni. Tehát térképen látszik, hogy ha megnézitek, ami nagyon különleges volt, hogy itt Új-Delhiben voltunk, és Új-Delhiben ezen a kis területen egész Indiának a 5 legjobb egyeteme megtalálható. Tehát az első egyetem érdekes módon Szent István Egyetem, ugye angol gyarmat volt 1947-ig, és ők alapították ezt az egyetemet, mai napig a legjobb egyetem. Aztán a hinduk gondoltak egyet, és az út másik oldalára telepítették egy nagyon jó egyetemet, ezt hívják Hindu Egyetemnek, ez a második legjobb egyetem Indiában, és aztán mellette van még néhány egyetem, ahova egyébként érdekes módon a helyiek nem tudnak bemenni, úgyhogy ahogy megállnak a kapuban, fegyveres őrök vannak, és ott szoktak beszélgetni a diákokkal. Mi, mivel újak voltunk, és ezt a szabályt nem tudtuk, ezért mi csak úgy kibejárkáltunk, ami különleges volt, és szintén nem tudtuk, hogy az iskolának az első napján érkeztünk. Tehát ez volt ugye július közepén, ott akkor kezdődik az egyetem. Szóval több száz, több ezer új diák, senki nem ismer senkit, szóval mi nyugodtan kibe mászkáltunk. Stratégia az volt, hogy ez itt az egyik egyetemnek a bejárata. Stratégia az volt, hogy csak oda megyünk diákokhoz, és elkezdünk velük beszélgetni, elkezdünk velük barátkozni, ismerkedni, és aztán megpróbáljuk elkérni tőlük a kontaktokat, és miután összegyűjtöttünk jó sok ilyen kontaktot, utána elkezdünk majd velük találkozni, és mélyebb dolgokról beszélgetni. Ami nagyon egyszerűen ment, igazából bementünk az egyetemre, oda mentünk egy sráchoz, azonnal körénk gyűltek 5-en, 10-en, 20-an, és elkezdtünk beszélgetni. És akkor próbáltuk figyelni, hogy ki az, akinek jó az angolja, ki az, aki első éves, aki stratégikus, akivel érdemes lenne tovább beszélgetni, ki az, aki lelkileg nyitott. Elkértük a telefonszámukat, e-mail címüket, Facebookot, mindent örömmel adtak meg. Úgyhogy ez nagyon jó tapasztalat volt. Itt lehet látni néhány szík srácot, akiknek a fején ilyen turbán van. Ja, igen, és ezt képet csak azért tettem ide, mert 5 perc beszélgetés után így a legjobb barátjuknak tekintettek, és így mondták, hogy ki akarod próbálni a motorom, tessék, itt van, vidd el. És hát persze, ki akartam próbálni. Úgyhogy tényleg így barátként tekintettek. Egy következő érdekes dolog. A legelső diák, akivel beszélgettem, azt úgy hívják, hogy Akhil. És érdekes módon neki is én voltam a legelső az egyetemen, tehát a legelső élménye az egyetemen az volt, hogy én oda megyek magyarként vele beszélgetni, és azt mondta, hogy én vagyok a legelső barátja az egyetemen. Ez is különleges volt. Egy fél óra beszélgetés után másnap meghívott az apartmanjába, és ott egy ilyen baráti kör volt. Úgyhogy beszélgettünk még ott egy kicsit. Szóval ebből látszik azért, hogy nagyon-nagyon nyitottak a diákok, nagyon érdeklődtek, különösen a külföldiek iránt. Érdekes, hogy az amerikaiak között, most arról nem tettem be egy képet, volt egy olyan lány, aki teljesen úgy nézett ki, mint egy indiai hölgy, és még a ruhában próbáltunk úgy hasonlóan öltözködni. És így mondta, hogy tök rossz tapasztalat volt, hogy az emberek nem akartak vele beszélgetni. Mert hogy ő ugyanolyan. Érdekes. Miközben amerikai volt. Igen, és aztán miután összegyűjtöttünk, tehát az első héten főleg ilyen kontaktgyűjtés volt, barátkoztunk, ismerkedtünk. Ezt egyébként mondták, hogy nagyon fontos az, hogy megismerjenek, hogy befogadjanak, hogy barátként kezeljenek bennünket, és akkor lehet aztán majd mélyebb dolgokról is beszélgetni. Úgyhogy a következő héten pedig az volt a stratégia, hogy visszahívjuk az embereket, és elkezdünk velük mélyebb dolgokról beszélgetni. És gondoltam, hogy kiemelek egy történetet a sok közül, ami számomra talán ez volt a legkülönlegesebb. ezt a srácot úgy hívják, hogy Aditya. Ugyanúgy történt vele is a találkozás. Egyetemen beszélgettünk egy fél órát, elkértem az elérhetőségét, szívesen megadta, és utána visszahívtam. Vele úgy történt, hogy az utolsó nap, tehát másnap indultunk haza, tehát az utolsó teljes napon találkoztam vele, hogy beszéljünk lelki dolgokról, és így be volt táblázva, hogy 3-tól 5-ig vele beszélgetek, aztán 5-től már volt egy másik találkozó 5-től 7-ig, és találkoztunk, elkezdtünk beszélgetni, nagyon beszédes volt a srác, nagyon sok mindenről beszélt, én kérdezgettem, és így eltelt 1 és 3/4 óra, anélkül, hogy én bármit is tudtam volna beszélni az evangéliumról, és egy kicsit úgy frusztrált voltam, hogy nem igaz, most másodszor találkozok vele, azért vagyok itt, hogy beszélgessünk az evangéliumról, és nem tudtam elmondani az evangéliumot, most van 1/4 óra, most itt összecsapjam gyorsan, vagy mit csináljunk. Aztán mondtam neki, hogy nem sokára jön egy következő srác, lesz egy másik beszélgetésem, de hogyha gondolja, akkor itt lóghat itt a környéken, és akkor utána még egy kicsit beszélgethetünk. Egyébként 1 órát utazott ide, hogy találkozzunk. Ezért Új-Delhi elég nagy, szerintem vagy 80 kilométer. És azt mondta, hogy oké, rendben. Közben megérkezett a másik srác, aki kiderült, hogy ugyanabból az egyetemről van, és akkor ott közben e-mail címet cseréltek, Facebook, stb. Ő elment, másik sráccal elkezdtem beszélgetni, amelyik egyébként egy tök jó beszélgetés volt, de most nem róla szeretnék beszélgetni. Aztán vége lett ennek a beszélgetésnek, akkor kaptam egy SMS-t, hogy hát, hogy ez az utolsó nap jó lenne a magyarokkal együtt kajálni, egy kicsit értékelni, milyen volt ez az utazás, és akkor ott voltam, hogy megint, hogy oké, most mit csináljak, és mi lesz? El tudom mondani az evangéliumot, nem tudom elmondani az evangéliumot. Végül úgy döntöttem, hogy meghívom erre a vacsorára. Majd bocsánatot kérek a többiektől utána a magyaroktól, hogy lesz egy India is közöttünk. De aztán végül nagyon jól sült el. Tök jó volt, hogy megismerkedett a többi magyar emberkével is, nagyon élvezte ő is, mi is a beszélgetést. De hát ugye ez megint csak nem az a hely volt, ahol az evangéliumról tudtunk beszélgetni. Most már körülbelül 9 óra volt, és mentünk vissza a hotelbe, és úgy döntöttem, hogy oké, akkor elhívjuk a hotelbe, és akkor majd ott, hogyha hajlandó, akkor még ott beszélgetünk egy kicsit. Úgyhogy hívtam magammal tovább, mentünk a hotelbe. Beleegyezett. És végre ott elkezdtünk beszélgetni mélyebb dolgokról, kicsit többet kérdeztem a saját vallásáról, milyen isteneket imád, hogy megy ez a családban, stb. És elmondta, hogy a szülei milyen isteneket imádtak, hogy ő mit tanult a szüleitől, ő milyen isteneket imád, konkrétan 3 istent megnevezett, és elég komolyan, ráadásul, tehát amikor otthon együtt a család összegyűlik, mindig ugyanazt a vacsorát főzik, speciális ruhát vesznek fel ilyenkor, szóval megvan így a hangulata, a légköre, tehát hogy ez egy ilyen ünneplés nekik, és ott van egy isten, akit imádnak. És miközben így ezekről beszélgettünk, és ezek után aztán én elmondtam neki az evangéliumot, beszéltem Jézusról. Láttam rajta, hogy így elkezdte érdekelni ez a Jézus, nem hallott még róla, nem hallott még Jézusról egyébként, és közben így mindig bele-bele vágott, és elkezdett mondani így bűnöket az életéből, hogy milyen dolgok azok, amik így nyomasztják, amik így terhelik őt. És beszéltem neki arról, hogy Jézus az, aki ezeket a terheket el tudja venni, és ami neki megint csak nagyon új volt, mert azt tudni kell ezekről az istenekről, hogy itt személyes kapcsolat nem jöhet szóba ezekkel az istenekkel, tehát ezek személytelen istenek, távoliak, nem lehetséges kapcsolat velük. És amikor meghallotta, hogy van egy isten, akivel viszont személyes kapcsolatot lehet ápolni, akkor láttam, hogy így nagyon elkezdett figyelni, nagyon elkezdett érdeklődni. És miután elmondtam az evangéliumot, elég hosszú beszélgetés volt. Azt mondta, hogy jó, akkor hagyd foglaljam össze, hogy mit mondtál. És 15 percben összefoglalta kb. Tehát a lényeget, amit elmondtam neki. És amikor az volt, hogy ugye Jézus meghalt az egész világ bűnéért, akkor ugye a saját nevét helyettesítette be, hogy az ő bűneiért is meghalt. És így akkor már láttam, hogy jó, szerintem itt valami nagyon alakul. Utána gondolom, mik voltak. Annyi minden volt a beszélgetésben, egyébként egy 7 órás beszélgetés volt, szóval elég sok mindenről beszélgettünk. És a lényeg az, hogy amikor elértünk a végére, és azt mondtam, hogy oké, akkor tudod, hogy itt most jön a te részed. Tehát szeretnéd megélni ezt az Istennel való személyes kapcsolatot? Hogyha igen, akkor akkor el kell fogadnod. Akkor. Ami még nagyon fontos, hogy azt mondták nekünk, volt egy ilyen képzésünk, hogy hogyan evangelizáljunk, ez még egy külön történet, hogy egy csomó szó, amit használunk az evangelizációban, náluk teljesen más jelent. Tehát ezekre oda kell figyelni, hogy hogyan használjuk ezeket a szavakat. Például újjászületés, nekik is, náluk is van ilyen. Vagy na mindegy, most nem jutnak eszembe ezek a dolgok. De a lényeg az, hogy ezt mondták nekünk, hogy az indiaiak nagyon könnyen elfogadnak más isteneket, és így beveszik a csomagba. Tehát, hogy oké, jöhet ő is, és akkor ő lesz a negyedik, vagy a nyolcadik, vagy a tizedik. És azt találtam neki mondani, hogy oké, tudod azt, hogyha te ezt elhiszed, tudod azt, hogyha ez igaz, akkor ez azt jelenti, hogy a másik az nem igaz. Tehát nem lehet egyszerre a kettő igaz. És akkor konkrétan mondtam azt, annak az egyik istennek a nevét, akit ő imádott, és akkor mondtam, hogy tudod, hogy akkor ő nem létezik. És akkor azt mondta nekem, hogy azt tudod, hogyha én ezt bizonyos helyeken mondanám, akkor engem ezért megölnének konkrétan. És akkor elkezdtem neki beszélni egy kicsit arról, hogy a tanítványok mennyit szenvedtek, és hogy végül ők is meghaltak a hitükért, mert egész egyszerűen megismerték az igazságot, és nem tudtak más mondani. Beszéltem mindegy nagyapám történetéről, ő a munkát vesztette el emiatt, és keresztényüldözésről ma is emberek szenvednek azért, mert az igazságot hirdetik. Oké, ez így megvolt, és aztán megértett, és azt mondta, hogy oké, igen, tehát elhiszem azt, hogy ezek az istenek nem léteznek. És akkor mondtam, hogy oké, szeretnéd-e most elfogadni Jézus, mint megváltódat? És van nekünk egy ilyen kis 4 pont füzetecskénk, amiben van egy 4-5 soros imádság, ami segítség lehet arra, hogy mit mondjak. Mit mondjak, ezt elhiszem, hogyan fejezem ezt ki. Megmutattam neki, és aztán mondta, hogy ő szeretne most imádkozni. Elkezdett imádkozni, és körülbelül 10 percig imádkozott. Hát saját szavaival, tehát nyilván nem azt ismételgett ezt a kis 4 sort, hanem a saját szavaival, és hát én teljesen le voltam döbbenve azokon a dolgokon, amiket ott elmondott, ilyen teljes bűnvallást tartott, elmondta a bűneit, felismerte azt, hogy ezek teherként voltak rajta. Elmondta Istennek azt, hogy milyen isteneket imádott, elmondta azt, hogy ezek nem léteznek, soha nem is léteztek, és bocsánatot kért az Istentől, és így sorolgatott így bűnöket így az életéből. És aztán egy ponton így azt is mondta, hogy és tudja, hogyha ezt elhiszi, akkor ebből bajai származhat, de ha kell, akkor az életét is odaadja ezért. És így ott ültem, imádkozik mellettem, és így gondolkodtam, hogy nem tudom, hogy én valaha mondtam-e ilyen mondatokat életembe az Istennek. És itt van egy diák, aki egészen addig a napig idegen isteneket imád, megismeri az egyik az Istent, megismeri az evangéliumot, és azt mondja, hogy én akarom ezt, és én az életemet adom ezért. Vége lett az imádságnak, nagyon örültünk egymásnak, beszélgettünk még valamennyit, aztán jött egy kérdés, ami teljesen természetes, de ezek nem azok a tipikus szokásos kérdések, amiket én szoktam kapni. A kérdés az így hangzott, az egyik kérdés, hogy oké, figyelj, most hazamegyek, szerdán együtt a családdal imádni fogjuk ezt az Istent. Mit csináljak? És ugye előtte elmondta, hogy milyen problémák lehetnek ebből, kitagadják, eltűnik, stb. Hát ugye ez nem az a tipikus kérdés tényleg, amire így azonnal így előkapok egy választ, úgyhogy beszélgettünk, hála Istennek, Isten adott bölcsességet, tudtam mondani neki egy-két dolgot, és aztán végül ilyen hajnali 3 körül elbúcsúztunk. Úgyhogy ez volt Aditya története, egy diák a sok közül, és számomra tehát ez volt így az utazásnak a csúcspontja, hogy itt van valaki, aki idegen isteneket imád, megismeri az egyik az Istent, és őt akarja követni. Mert ez az Isten ez személyes, mert ez az Isten ez élő, ez az Isten ez meghallgat, ez az Isten ez elveszi a terheket, ez az Isten válaszol, vezet és irányít. Úgyhogy néha, amikor itthon vagyunk, akkor egy kicsit így bele tudunk punyadni így a saját hitünkben, igen, tudjuk, kicsit így bezárjuk Istent egy ilyen kis dobozba, hogy igen, tudjuk, hogy Isten mire képes. Nekem ez az utazás nagyon-nagyon jó volt arra, hogy kicsit így az Isten képem így kinyíljon, és tényleg meglássam azt, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat végez az egész világban. A média. Igen, még egy van. Azon gondolkodtam, és hogy mennyire jó lenne, hogyha az emberek hallanák azt, hogy Isten milyen dolgokat tesz. És ez most egy történet, ez most India. Voltam még egy másik helyen is, Indonéziában, ahol meg 180 országból voltunk jelen misszionáriusok, és fantasztikus beszámolókat hallottam, hogy tényleg Isten hogyan munkálkodik ebben a világban. A kérdés felmerül, hogy oké, de nekünk itt Magyarországon ehhez mi közünk van? Én azt gondolom, hogy egyébként Magyarország is a világmisszió része, tehát hogyha mondjuk mit a Indiából nézzük Magyarországot, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországnak körülbelül a 4%-a az, akik újjászületett keresztények, tehát bőven van még mit csinálni, tehát lehet, hogy országok azon gondolkoznak, és tudom, hogy gondolkoztak, biztos nagyon sokan, hogy jöjjenek ide missziózni. Tehát mi lehet a szerepünk a világmisszióban? Nem tudom, hogy megvan-e még egyébként az a szlogen a gyülekezetnek. Emlékeztek, hogy volt egy mottója a gyülekezetnek? Van is, jó? Van is, jó? Örülök neki. Hogy hangzott ez? Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Ez az ábra, amit most itt feltettem, amit itt látni lehet, az, hogy a vallásos emberek, tehát a kereszténységen kívül, tehát a különböző vallásos embereknek hány százalékának van, vagy hány százaléka ismer Jézus egy őszinte követőjét. És itt igazából, ami igazán számít, azok a legnagyobb vallások, mert itt kb. 3-4 vallás így elviszi a 80%-ot, az ugye például a hinduizmus, ott látszik, hogy az ugye, mit olyan kb. 16%-on áll, tehát ez azt jelenti, hogy a világon élő összes hindu ember közül 16%-a ismer Jézus egy őszinte követőjét. Muszlimoknál az iszlám vallásnál ez egy nagyon picit több. Tehát ez nagyjából 17% mondjuk. Azt mondják a hozzáértők, a kutatók, hogy összességében körülbelül a különböző vallásokat egybevéve az embereknek a 19%-ának van olyan ismerőse, ami azt jelenti, hogy kapcsolatban vele, tehát ismeri. Nem csak azt, hogy tud róla, hogy van ilyen ember, hanem tudja, hogy ő keresztény, és tudja, hogy nála van lehetősége kopogtatni. Azon gondolkodtam, hogy ha ezt a felmérést megcsinálnak itt Budaörsön, vagy éppen ott, ahol lakunk, akkor vajon itt milyen szám jön neki? Én bízom benne, reménykedem, hogy ez a szám itt Magyarországon vagy Budaörsön magasabb lenne, de az biztos, hogy nem elég magas. És akkor ezen gondolkodtam, tényleg akkor eszembe jutott ez a gyülekezetnek a mottója, hogy Jézus szeretetének a bemutatása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Tehát mi lenne, hogyha több barátunk lenne? Mi történne, hogyha körülöttünk az emberek tudnák, hogy keresztények vagyunk, és ismernének? Tudnák, hogy hozzánk fordulhatnak. Biztos vagyok benne, hogy most is vannak ilyenek, de lehetne több. Lehetne több ilyen. Én azt gondolom, hogyha tehát ez a kis gyülekezet itt Budaörsön szerintem iszonyat nagy hatást tudna gyakorolni Budaörsre. Csak azon keresztül, hogy elkezdünk úgy gondolkodni, hogy vajon ki az, aki, akivel rendszeres kapcsolatban vagyok, és még nem tudja, hogy keresztény vagyok. Én múlt héten egyébként pont ezért írtam fel a táblára az egyik szomszédomnak a nevét, vagy pont a szembe szomszédomnak a nevét. Másfél éve költöztünk oda, és azon most már túl vagyunk, tudja, és tudják, hogy keresztények vagyunk, viszont ettől előrébb még nem haladtunk, tehát kicsit lassan megy a dolog, de nem baj, mert ott lakik, szóval nem fog elfutni. Viszont a kérdés az, hogy vajon mi lehetne nekem egy következő jó lépés. Amit viszont nagyon nem akarnék, az, hogy ott élek mellette, keresztényként, számomra ez a legfontosabb dolog, ami létezik. És egyébként a legnagyobb sikersztori az lenne, hogyha ő is itt ülhetne velünk együtt. És azért nem hallotta az evangéliumot, mert egyrészt nem szántam rá időt, kettő, vannak bizonyos érzéseim. Nem tartom magam alkalmatlannak, vagy mit fog szólni, hogyha. Miközben ez a legfontosabb dolog számomra. És biztos, hogy benne, hogy számára is. Szóval felmerül a kérdés, hogy nektek, neked mi lehet a következő jó lépés? Talán lehet, hogy egy név a táblán, hogy elkezdje imádkozni értük, vagy érte. egy emberért, több emberért. Vagy talán az, hogy oké, ismeritek egymást, de még nem tudja, hogy keresztény vagy. Lehet, hogy ez egy következő jó lépés. Mert azt mondjuk nem árt, hogyha tudja, hogy keresztény vagy. Vagy lehet, hogy annak van itt az ideje, hogy elmondd a saját történetedet. Te hogyan tértél meg, te hogyan ismerted meg az Istent. Vagy nem tudom. Nem tudom. De ez lenne a kérdésem felétek, és ezzel fejezném be, hogy vajon a világmisszióban nektek mi lehet egy következő jó lépés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.